Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a megkívást.
Jó napot kívánok.
Nagyon heves a vita a nemzeti alaptanterv körül. Ez új vagy módosított?
A jogi értelemben mindenképpen egy módosított nemzeti alaptanterről beszélhetünk, hiszen a 2012-es kormányrendeletnek technikai értelemben is egy módosítására került sor. Azt gondolom azonban, hogy tartalmi szempontból is igaz ez, hiszen miközben például az egyes tantárgyak vonatkozásában ott újra megállapítottuk lényegében a teljes szöveget, eközben egyébként fontos alapelvek 2012-höz képest nem változtak. Tehát ha valaki azt figyelmesen megnézi, hogy mely részek módosultak a régi szövegben, és mik azok, amik újak, akkor ez jól látható módon egy módosítás.
Jelentős újdonság van a módosított nemzeti alaptanterben?
A tantárgyak tartalma az, ami alapvetően és jellemzően megváltozott, illetve azt gondolom, hogy a szemléletmódja is az egész oktatásnak, tehát egy gyerekközpontúbb és gyakorlatorientáltabb megközelítésmódot alkalmaztunk azokban az elméleti szakmai felvezető részekben is, amelyek szintén módosításra kerültek 2012-höz képest.
A gyerekközpontúság az a gyakorlatban mit jelent?
Ugye hogyan tanulható inkább meg a tananyag, azt gondolom, hogy ez az, ami talán a leginkább tetten érhető, tehát hogy igyekeztünk kevésbé lexikális tartalmat rögzíteni. Tudom, hogy persze most a kritikák között olvassuk, hogy de ez mégis lexikális, de azt gondolom, hogy ez nincs így. Tehát csökkent a lexikális tartalom, csökkent az egyes tantárgyaknál a NAT-nak a központi jellege abban a vonatkozásban, hogy az előző az ugye egy 10%-os eltérést engedélyezett, most pedig minden tantárgy esetén csak 80%-os mértékben került meghatározásra minden tantárgy esetén a tartalom, és 20% pedig a helyi mozgástér, és a legfontosabb, azt gondolom, az pedig az összóra számoknak a korlátozása. Ugye a 2012-es nemzeti alaptanterv az a minimumokat rögzítette, de nem szabott felső óraszám határokat. Nagyon sokszor az elmúlt években, amikor azt hallhattuk egyes véleményekben, kritikákban, hogy de hát ebben meg abban az iskolában 40 óra, 41 óra a kötelező a gyerekeknek, akkor ezt mindig jeleztük, hogy ez nem a nemzeti alaptanterv miatt van így, hiszen az csak a minimális óraszámokat rögzíti, de mivel felülről nem korlátozta a számokat, azért valóban előfordulhattak ilyen intézmények. Most ez gyökeresen megváltozik, és 24 és 34 óra között, ugye elsőtől 12-ig évfolyamonként rögzíti már a nemzeti alaptanterv, hogy mi az a maximum, amit kötelezővé lehet tenni az iskolában. Hozzátéve azt, hogy itt nemzetiségi oktatás, sportiskola esetén van arra mód, hogy vagy két tanítási nyelvi intézmények esetén, hogy 2-3 órát még erre rátegyenek, de összességében azt gondolom, hogy ez az a része, ami jelentősen csökkenti a tanulói tereket, és egyébként a pedagógus tereket is.
Hogy lehet ezt a gyakorlatban megállapítani, hogy a lexikális jellege csökkent a nemzeti alaptantervnek? Hogy fogják ezt felismerni a tanárok és a diákok?
Én azt javaslom, hogy mindenki egészen nyugodtan számolja össze, hogy adott több évszám vagy kevesebb évszám, több fogalom vagy kevesebb fogalom szerepele az egyes tantárgyaknál a korábbi, illetve jelenlegi dokumentumban. Én biztos vagyok abban, hogy arra fognak jutni, amit mi nagyon tudatosan követtünk, hogy egyébként ez kevesebb.
Minden tantárgy esetében? Vagy ez egy átlagos kevesebbség?
Úgy gondolom, hogy minden tantárgy esetében. Már csak abból fakadóan is, hogy amint az előbb említettem, 80%-os a feltöltöttség. Ugye vannak ebben olyan trükkök, ahol például a 2012-es NAT felsorolt szerzőket, de egyébként mögé tette, hogy meg még 20 kötelező egyéb szöveg. Akkor azt gondolom, hogy ezt a 20-at is oda tesszük mellé, akkor így kell egybeszámítani a 2012-esnek a tartalmát, és mondani azt, hogy jelenleg, mivel ilyen jellegű pluszok nem nagyon tartalmaz a dokumentum, ezért összességében kevesebb.
Mi a nemzeti alaptanterv szemlélete azon túl, hogy két szóból áll, nemzeti és alaptanterv? Mert ez már egy irányt megmutat.
Természetesen, már hozzáteszem, mert ugye ez annyiból nem novum, hogy ezt lényegében a 90-es évek óta mindig az ugyanígy neveztük, tehát ez nem attól lett nemzeti alaptanterv, hogy ez a kormány egyébként nemzeti gondolkodású, vagy nemzeti elkötelezettséggel áll az oktatás ügyéhez is. Ugye ez az a dokumentum egy háromszintű tartalmi szabályozásban, ami a minden magyar jogrendszer szerinti köznevelési intézménynek a közösen átadandó tartalmi kérdéseit rögzíti. Tehát ez az a szerkesztett tudás, amit elvileg minden magyar tanulónak tudnia kell. Itt a tudás az természetesen tágan értelmezendő. Azt kell mondjam, hogy ez is egy kompetencia alapú nemzeti alaptanterv természetesen. Ez az alap tézise. Elsőtől 12-ig rögzíti ezeket a tartalmakat. Ezután következik egy olyan szint, ami ugye a kerettantervet jelenti. Ezen a szinten kerülhetnek egyébként a korábban alternatívnak, most az egyedi működésűnek jelzett intézmények tartalmi szabályai, de ezeknek is összhangba kell lenni a NAT-tal, tehát ezek itt jelenhetnek meg, és ehhez pedig készül egy helyi tanterv, amit az intézmények saját belátásuk szerint fogadnak el, és ebben ad a nemzeti alaptanterv számukra egy mozgásteret. Ez ugye 20%-os az egyes tantárgyak vonatkozásában is, de ne felejtsük el azt sem, hogy egyébként minden év folyamon vannak szabadon választható tárgyak, amiben az intézmény dönteni tud, vagy mondjuk abban is dönteni tud, hogy akkor médiát vagy drámát választ-e az adott évfolyamon, ahol ezt rögzíti a nemzeti alaptanterv.
Az óraszám csökkenés az a tananyag csökkentéssel arányosan valósult meg? Ha mind a kettő igaz?
Azt vélelmezem, hogy igen, ez volt a cél.
Ezt hogy lehet majd kiszámítani? Ezt tantárgyanként lehet látni, amikor elkészülnek a kerettantervek is, mert nyilván azt fogják majd tanítani, vagy már most látszik benne?
Nyilván sokat fog tisztulni a kép, hogyha már a kerettantervek is kijönnek, és nyilván minden intézmény saját maga is átnézi majd, hogy a jelenlegi óraterheléséhez képest egyébként az óraszám felülről korlátozása mentén nála hogyan és mennyivel csökkennek az adott intézményben az óraszámok. Én vélelmezem, hogy ezen azért óriási vita nem fog tudni kialakulni, hiszen nagyon látványosan el fognak tűnni azok az intézmények, ahol kötelezően 40 órányi terhelése lesz a gyerekeknek, és a 34 válik az általános standarddá. Tehát én azt vélelmezem, és ennek így is kell történnie, hogy érezhető tehercsökkenése lesz mind a pedagógusoknak, mind pedig a gyerekeknek.
Új kerettantervnek kell készülnie ahhoz, hogy ez elindulhasson. Új tankönyvek is készülnek az új nemzeti alaptanterv indulásához?
Igen, jellemzően azt kell mondjam, hogy első, ötödik és kilencedik évfolyamról beszélünk, hiszen a felmenő rendszerben vezetjük be az új nemzeti alaptantervet szeptembertől. Ahogy a NAT is módosítás, így a tankönyvek esetén is számos esetben egyébként nem vadi új tankönyvet kell kiadni, hanem átdolgozzuk a jelenleg használatosakat. Ez részben azzal is összefüggésben van, hogy ugye alapvetően tananyagot csökkentettünk, tehát kevesebb fejezetből és kevesebb tartalomból, kevesebb lexikális tudásból kell majd, hogy álljanak ezek a tankönyvek. Ez az átdolgozás, ez egyébként párhuzamosan a kerettantervi munkálatokkal már el is kezdődött.
De most februárban, szeptemberben ennek már rendelkezésnek kell állnia. Kinek, mikorra, milyen feladatot kell végrehajtania, hogy szeptemberben, sőt valószínűleg már augusztusban a kiszállításkor ezek ott legyenek?
Így van, sőt, ugye, hogy lépedünk visszafele a nyomdai gyártásba is kell őket adni. Ugye az fontos látni, hogy 3000 körüli az a létszám, ami a tankönyvjegyzéken található kiadvány. Semmilyen módon nem érinti most a változás a nem első, ötödikes és kilencedikes könyveket, tehát a háromnegyed részét legalább mondhatjuk, hogy változtatás nélkül idén szeptemberben tudjuk vinni az intézményekben. A jegyzéken lévő elsős könyvekben azt kell mondjam, hogy minimális változtatás szükséges, itt erre nem is nagyon készülünk, hiszen eleve az első osztályban nem is tankönyvfókuszú, még az oktatás nagyon helyesen van ez így. 5. 9. pedig minden tantárgy esetén megnéztük azt, hogy mely könyveknek az átdolgozása szükséges, ehhez a szerzői csapatok felálltak, és elindult a munka. Összességében egy nagyjából 40 tankönyvnek az átdolgozásáról beszélünk, amire itt mindenképpen szükség van. Ez nem egy lehetetlen feladat. Éppen mai napon jelent meg egyébként az a kormányrendelet, ami az átdolgozásokat június 15-éig rendeli elvégezni. Ez ugye azt jelenti, hogy el fog indulni normál rendben a tankönyvrendelési időszak, de egyébként is eddig az időszakig bezárólag ez minden évben nyitva volt, és módosulhattak még a tankönyvrendelések. Tehát mindenki az iskolából úgy tud majd a nyári szünetre június 15-ével vonulni, hogy előtte megvannak az új tankönyvek, megtörténik a tankönyvek rendelése, és szeptember 1-én pedig ott lesznek ezek az iskolában.
Az átdolgozás az újraírást jelent, vagy elég a húzás?
Ez tantárgyfüggő. Történelemből, magyarból van olyan átsúlyozás az anyagnak, hogy ott nagyobb mértékű változások szükségesek. Természettudományos tárgyaknál jellemzően egyébként elegendő a húzás. Azzal együtt is, hogy a szemléletmódon ott is igyekeztünk változtatni, tehát ennél talán egy picivel több, de alapvetően ott kisebb mértékű átdolgozásra van szükség.
Miben ragadható meg az átsúlyozás tartalma a kormány szándéka szerint?
Ugye a magyarból azért változott a szerzői összetétel, azt gondolom, hogy erről kellően informában van mindenki, mert itt erről zajlik egy jelentős mértékű vita. Történelemből igazából az egyetemes és a magyar történelemnek az aránya változott a magyar történelemnek a javára, tehát az a fajta tartalomcsökkentés, tananyagcsökkentés az egyetemes történelemnek a rovására történik jellemzően. Ez eléggé erősen dimenzionált volt az előző nemzeti alaptantervben, bizonyos értelemben ebben egy csökkenés valósul meg.
A magyar történelem javára történő növekedés, így az van. Mit tartalmaz? Valamilyen történelmi szemlélet képe bontakozik ki ebből?
Nem így írnám le. Igazából amivel szakítottak az ezt készítő kollégák, az az, hogy az egyetemes történelmet is teljes folyamatában kelljen végtekinteni. Úgy fogalmaz a szöveg, hogy az egyetemes történelmet azt inkább szigetszerűen mutatják be annak a főbb korszakoknak a jellemzőit, illetve nagyon sok esetben, ugye, aki visszaemlékszik mondjuk a történelem tanulmányaira, mondjuk egy középkori város például, ez nagyon sok esetben egyébként valami német város volt, most például a Nemzeti Alaptanterv emlékeim szerint például Temesvárt nevesíti, tehát az általánosabb ügyeket is igyekszünk magyar példákkal hozzánk közel álló helyekkel, fogalmakkal magyarázni. Ez jelenti az átsúlyozásnak szerintem a lényegét.
Az, hogy milyen volt a történelmünk, azt ebből valamilyen módon meg fogjuk tudni úgy, hogy ez más a korábbi történelem szemléletünkhöz képest? Vagy ilyen változás nincs?
Ugye a történelem szemléletet a nemzeti alaptanterv jellemzően nem tartalmaz. Tartalmaz súlypontokat, tartalmaz topográfiai ismereteket, tartalmaz természetesen olyan folyamatokat, tartalmaz olyan eseményeket, amelyeket szerencsés lenne, hogyha minden magyar tudna, ismerne, hiszen ez a közös múltunk, közös történelmünk, de egy nemzeti alaptanterv azért jellemzően nem értékelő leírás. Ez a tankönyveknek a szintje, illetve a kerettanterveknek valamennyire. Egy tankönyvből azt gondolom, hogy már virágosan kirajzolódik egy szemléletmód, de azért azt rögzíteném, hogy nyilván az az elkötelezettség, ami a kormányt egyébként a nemzeti ügyek, a Kárpát-medencei magyarság össztörténete irányában jellemezte, az nem változott ezen a téren. Ezzel együtt is a történelem tankönyveink ebben legalábbis nem fognak nagy változást mutatni.
Határozottan kötelező ideológia, ahogy a történelem tanárok egylete mondja, ez látszik a nemzeti alaptantervben, vagy a tankönyvekben látszani fog?
Én vélelmezem, hogy nem, mint ahogy eddig sem volt ez így. Kiegyensúlyozott történelmoktatást szeretnénk, de azt azért mindenképpen aláhúznám, hogy itt figyelemmel követve ezen a téren a kritikákat, mozgásokat, számomra az azért nehezen magyarázható, hogy a kiegyensúlyozottság alapján, vagy alatt Például az érintett szervezet az azt gondolja, hogy akkor többet kéne fókuszálnunk a nemzeti kudarcokra, vagy többet kéne fókuszálnunk, vagy mondjuk, hogy 56, ez is egy vita volt, ez egy nemzeti forradalom-e, vagy csak egy budapesti. Ezek olyan nüansznyi szemléletbeli kérdések, ahol egyébként jól látható módon egyrészt a mi oldalunkról van egy nemzeti elkötelezettség, másfelől viszont azt is látom, hogy ebben a kérdéskörben van két töltlen tanár szervezet is, az egyik talán inkább mellette, a másik pedig jellemzően ellene foglal állást. Ezek olyan szakmai kérdések, ahol egyébként jó pár pedagógus konferenciát tudunk majd tartani a következő hónapokban. Ez tervben is van egyébként, hogy tantárgyanként és lehetőleg megyénként elvégezzük azt a felkészítő munkát, ami az új NAT-nak az alkalmazásához szükséges, és ezekben a pontokban is, ezeken a konferenciákon az érintettek, és még egy szomsúlyozom, hogy az érintett pedagógusok, és nem a mindenki más 10 millió ember, aki ebbe a vitába kész belefolyni, de nekik kell a szükséges apró munkát még elvégezni.
És ez apró munka végén kialakulhat egy olyan történelemoktatás, ami azt meséli el, ami velünk régen valójában történt, és ez egy konszenzusos történet lesz, mert a mostani állapotot nézve nincs konszenzus ebben.
Nem lep meg, hogy nincs félreértés, ne essék, hiszen azért pont a magyar és pont a történelem azok a nemzetidentitásképző tárgyak, tehát ha valaki most ezt jobban megnézi, akkor egyébként ez egy örvendetes fejlemény, hogy például semmi vita nincsen a mindennapos testnevelés körül. Pedig visszaemlékszünk, hogy néhány évvel ezelőtt ez is mekkora probléma volt. Nincs semmi vita azon, hogy akkor most a hitoktatás az benne legyen, vagy ne legyen benne a kötelező órákban. Benne van, semmilyen vita nem merül fel. A tantárgyak döntő többségénél sem merül fel lényegében semmi. Nem olvastam semmi kritikát a fizikáról, a biológiáról, a kémiáról. Így van, tehát hogy ezek körül nem alakult ki vita. Az én olvasatomban ezek körül a tárgyak körül azért alakul ki vita, mert ezek alkalmasak a politikai figyelemnek a felkeltésére, és ezek alkalmasak nyilván arra, hogy ebből a napi politikai vitáinkat leképező vita generálódjon, és ezért tud az feljönni, hogy akkor a Vas Albert benne van, vagy nem, ami azért elképesztő vita számomra, mert a hatályosban is benne van. Tehát ez egy kiváló példája annak, hogy ez semmi másra nem szól, mint hogy újra elővegyünk egy 2012-es vitát, hogy akkor Vas Albert kell, vagy nem kell. Senki semmilyen új érvet nem vonultatott még fel egyébként ezen a téren. Mindenki elmondta ugyanazt. A kormányzati oldal elmondta, hogy Vas Albertnek a politikai múltjával ugye a NAT nem foglalkozik, amikor azt állítja, hogy egyébként írt jó műveket, és ebből van olyan, amit kötelező irodalomként nevesítünk. A politikai ellenfeleink pedig úgy vélik, hogy ennek nincsen helye a nemzeti alaptanterben, de nem magát a művet, hanem valójában a politikai életpályát kifogásolva történik ez az észrevétel. 2012-ben ugyanezek a viták lementek. Ha bárki ebben a témában tájékozódni szeretne, vagy bármit asztalra szeretne tenni, semmi más dolga nincs, hogy leporolja a 2012-es beszédét, és újra el lehet mondani ugyanazokat az ügyeket. Egyébként én azt gondolom, hogy pont Vas Albert vonatkozásában olyan szép csend és nyugalom volt az elmúlt 5-6 esztendőben. Most ez nyilván egy módosított NAT újra felszínre hozta ezt a kérdéskört. Bízom benne, hogy a következő 5-6 évben ez majd ismét elcsendesül, és az történik, meg az zajlik az iskolában, aminek ott történnie kell, hogy a pedagógusok lehetőleg jobb színvonalon oktatnak, a gyermekeink megtanulnak.
Herczeg Ferenc, Ottlik Géza, Kertész Imre az ugyanilyen politikai vita ön szerint?
Én semmiképp se tapasztalom azt, hogy itt olyan vita lenne, ami egyébként az írásoknak a minőségére, olvashatóságára, a szövegértésben való felhasználására vonatkozna. Ez valóban egy politikai természetű vita. Kertész Imre kapcsán egyébként deklaráltuk már, Hajnal Gabriella miniszteri biztosasszony is, aki a NAT-tal kapcsolatos munkálatokat összefogta, és jó magam is múlt héten egy közleményben, hogy ebben megegyezésünk volt a szakértőkkel, hogy a kerettanterben ajánlott irodalomként egyébként fog szerepelni Kertész Imre életműve is. Ottlik Géza nekem személyesen is egy nagyon jó olvasmányélményem van ebben a körben, de két dolgot érdemes látni. Az egyik az, hogy aki most még újabb szerzőket szeretne beletenni a NAT-ban, az miközben azt állítja, hogy nem csökkentek a terek, az most tehernövekedést szeretne, és egyébként, hogy nem egy régebbi problémakörrel foglalkozik-e az a mű, amit éppen kifogásolnak, szerintem igen, tehát ezért került ki legalábbis a kötelezők közül, természetesen ajánlott irodalomként lehet használni, ez is benne van egyébként a Nemzeti Alaptanterben, abban a 20%-nyi szabadidőben, amit egyébként a pedagógusoknak ott hagytunk, hogy ezt szabad jóbelátásuk szerint töltsék ki, ott erre van mód, sőt szó szerint szerepel egy olyan kitétel is, hogy a kortárs szerzőket a NAT nem nevesít, de természetesen ebben a 20%-ban a abszolút modern kortárs irodalmat is lehet és érdemes használni. Ez az adott kollégáknak a saját szakmai szabadsága.
Herczeg Ferenc mellett mi döntött?
Herczeg Ferenc a két világháború közötti magyar irodalmi életnek egy meghatározó alakja, és ha szabad így mondani, akkor 1945 után semmi más miatt nem szorították tudatosan a háttérbe, mint a jobboldali elkötelezettsége. Tehát ma, amikor bárki azt állítja, hogy hú, hát ő azért úgy egy kicsit homályban volt az elmúlt 60 évben, akkor ez egy nagyon tudatos politikai döntések eredménye volt, hogy Herczeg Ferenc politikai homályban volt, és nem volt része 1945, vagy 48, vagy 49 után a magyar irodalmi kánonnak, amelyik jól látható politikai súlyok mentén dolgozott egyébként a Kádár korszakban. Nem véletlen, nagyon tudatos munka eredménye volt az, hogy ezek a ő és jó néhány jobboldali kötődésű író elhallgattatásra került. Én azt tapasztaltam, amikor a szakértőkkel, akik egyébként Herczeg Ferencnek a megemelése mellett érveltek, hogy a szándék az pontosan az, hogy a két világháború közötti irodalomból egyfajta kiegyensúlyozott világképünk legyen, legyenek ott olyan szerzők, amelyek nyilván a magyar irodalomban megkerületetlenek, és nyilván ebben a korszakban alkottak adott esetben baloldali elköteleződéssel, mondjuk egy József Attila, aki számunkra is nyilván egy a 20. század egyik nagy irodalmi alakja, de tegyük oda mellé ebből a korszakból annak a korszaknak a talán másik megközelítését reprezentáló szerzőt is, akinek egyébként vannak kiváló írásai, művei, ne felejtsük el, irodalmi Nobel-díjra is jelölték.
Lesznek-e megszűnő tantárgyak, tantárgyi blokkok?
Megszűnés nincs, tehát olyan tantárgy, ami eltűnne, nincs, úgyhogy ez szerintem mindenki számára megnyugtató. A tartalmak súlyozása, óraszámok, ilyenek, azok tudtak adott esetben változni, de ez is részben arra utal, amivel kezdtük ugye a beszélgetést, hogy egy teljesen új vagy egy módosított NAT-ról beszélünk-e. Alapvetően az a tudás tartalom, az a tudás összetétel, amit 2012-ben egyébként a kormányzat jónak látott, ezt alapvetően összetételében nem változtattuk meg. Tananyagcsökkentéssel és átstruktúrálással módosítottuk a Nemzeti Alaptantervet.
Kezeli-e a Nemzeti vagy akár a Kerettanterv azt a tényt, hogy a mai gyerekek azok ritkábban könyvből, sokkal inkább elektronikus eszközökről nézik a betűt?
Ezt nem a NAT fogja kezelni, hanem az a okos tankönyvfejlesztés, ami egyébként a klasszikus papíralapú tankönyvek mellett rendelkezésre áll majd. Ezen nagy erőkkel dolgozunk különböző projektekben. Azt gondolom, hogy küszöbén vagyunk egy ilyen fejlesztésnek, erről többször tettem már utalást. A új tankönyvekkel szeptembertől ezeket a felületeket is szeretnénk felnyitni, és nem kivezetve a klasszikus papíralapú könyveket, hiszen ezek azért jobb beváltak a gyerekek jelentős részénél, jelentős arányánál, de akik már majd inkább online szeretnének tanulni, olvasni, az ő számukra olyan digitális okos tankönyv generációt vezetünk be, ami azt gondolom, hogy eleget fog tenni ezzel kapcsolatos elvárásoknak, illetve olyan feladatokat tartalmaznak majd ezek a okos tankönyvek, amelyek pedig hát kifejezetten kompetenciálapú hátteret is tudják majd fejleszteni.
Ezeket már most fejlesztik, ezeket az okos tankönyveket?
Ezek évek óta zajló fejlesztések, most leszünk készen vele, illetve bizonyos esetben egyes tantárgy arra vártunk, hogy már az új NAT-tal párhuzamosan tudjuk behozni, tehát ne az legyen, hogy elindulunk mondjuk vele most február 1-én, és aztán át kell minden dolgozni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkára, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.